Pálapostól Filippibeliekhez írott leveléből fogjuk olvasni Isten igéjét, a negyedik résznek a negyedik versétől a hetedik verséig. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Eddig Isten igéje. Gyertek testvérek, emeljük fel a szíveinket a mi Urunkhoz. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztus váltsághalála miatt ma reggel is jöhetünk hozzád. Olyan jó megemlékezni a vasárnapról, a te napodról, amikor a te fiadat feltámasztottad a halálból. Köszönjük, hogy ma is ezért lehetünk együtt, hogy örüljünk ennek. Hogy örüljünk annak, hogy velünk vagy. Köszönjük, Úr Jézus, az új életet. Áldunk téged azért, hogy te megajándékoztál bennünket mindennel, amire csak szükségünk van az életben. Köszönjük, Urunk, hogy a boldogságunk nem csupán érzésektől függ, de olyan jó, hogy néha megadod ezt is nekünk, hogy néha veled együtt vigadhatunk, kitörő örömmel, boldogan. Olyan hálásak vagyunk, hogy te ismersz bennünket, tudod a dolgainkat, tudod azt is, hogy néha milyen nehéz járjunk azon az úton, amelyet kirendeltél nekünk. Mégis szeretnénk ma úgy jönni hozzád, hogy ne ezek terheljenek. Szeretnénk kinyitni a szívünket előtted, hogy áthassunk a jó téteményeidért, mindazért, amit kaptunk ezen a héten, mindazért, amit kaptunk ezen a nyáron, hogy megláthassunk ebben téged, és megláthassuk az örömünket. És Urunk, veled azért is nagyon jó együtt lenni, hogy te, amikor rámutatsz az a mi bűneinkre, a hibáinkra, a vétkeinkre, mindazokra az eltérésekre, ami nem tőled jön, akkor oda lehet jönni hozzád, és bocsánatot lehet kérni. Hadd tegyem én is ezt most, hadd tegyem azzal a szívvel, Uram, hogy mindaz, ami eltérített tőled, mindaz, ami elhomályosította a te dicsőségedet, azt elsősorban én magam vagyok, és a saját magamból származó gonosz dolgok, rossz dolgok, azt leszeretném tenni te eléd. És olyan nyitott szívvel szeretnénk ma együtt lenni, hogy halljuk a te hangodat, hogy a te igédből megszólíthass bennünket, és add meg azt a nagy kegyelmet számunkra, hogyha megszólítasz, akkor ne menjünk el üres szívvel, és ne engedjük azt, hogy ez csak úgy elmenjen a fülünk mellett, és ne érjen el a szívünkig. Engedd meg azt is, Urunk, hogy e szerint cselekedjünk, ha megértünk valamit. Ha megértünk, hogy mit szeretnél tenni az életünkbe. És hívunk azért is, Urunk, hogy ebben a gyülekezetben benned legyünk elrejtve, és a te egységedben élhessünk. Áld meg, Urunk, az ige hirdetőjét, add, hogy rajta keresztül meghallhassuk mindazt, amit te ma készítettél számunkra. Dicsérünk téged, Urunk, legyél jelen itt közöttünk a te szent lelked által. Amen.
Amikor ma reggel fölkeltem, hogy összefoglaljam a gondolataimat, még itt átnézzem az igét, amivel foglalkozunk, hát akkor még elég korán volt, és nem tudom, hogy nálatok akkor milyen idő volt, hát nálunk elég borzasztó. Komor, sötét, esett az eső. Nem mondom, pont ez egy ilyen nap, amikor nekem az örömről kell beszélnem. Aztán eszembe jutott az is, hogy hát ez az utolsó nap, amikor szabadok vagyunk, nem? Tehát gyerekek holnaptól iskolába mennek, kezdődik a daráló, a nem szeretem időszak. Aztán eszembe jutott, hogy holnaptól már biztos, hogy nem fog tudni egy óra alatt bejönni a munkahelyemre. Kettő áll megint megtelik iskolába menő szülők autóival. Szóval jön a nem szeretem időszak. És aztán arra gondoltam mégis, hogy de lehet, hogy mégis pont ez az Isten tisztelet, amikor nekünk az örömről kell gondolkodnunk, mert hogy a hívő ember az örömét nem a körülményekben, nem az eseményekben találja meg feltétlenül, bár nagyon sok örömet tartogatnak azok is. Amikor az örömről gondolkodunk, amikor az örömöt várjuk, vagy az örömöt keressük, akkor sokféleképpen fogalmazzuk meg számunkra, vagy önmagunk számára, hogy mi is az öröm. Mit is keresünk, amikor az örömet keressük. Ha a világban nézzük a definíciókat, vagy azokat a definíciókat, amik egyáltalán az örömre vonatkoznak, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan úgy fogalmazzák meg az örömöt, mint egy pozitív mentális állapotot, egy pozitív lelki állapotot, amikor jól érzem magam, amikor kellemes dolgok történnek velem, kellemes eseményeket élek át. Egy jó élmény, ami betölt pozitív érzelmekkel, pozitív visszacsatolásokkal. Sokszor úgy fogalmazzák meg az örömöt, mint a szenvedésnek az elkerülését. Ugye ez már kicsit más megfogalmazás, de hát az ember ugye felismeri, hogy az élet tele van megpróbáltatásokkal, szenvedésekkel, és tulajdonképpen már az öröm, amikor ezeket elkerülhetem. Amikor szabad vagyok a fájdalomtól. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen az öröm az a szokásos egzisztenciának, tehát amiből általában élünk, annak a tagadása. Mert ugye az élet tele van definíció szerint szenvedéssel és gyötrelemmel, tulajdonképpen amikor örülünk, akkor tagadjuk ezt, hogy ez van. Hát ez egy érdekes megfogalmazás. Minden esetre az ember újra és újra igyekszik átélni azt az örömöt, amit egyszer már megtapasztalt. És igyekszik minél hamarabb és minél gyorsabban hozzájutni ehhez. És ma már itt a 21. századra mindenféle pótszereket kitaláltunk arra nézve, hogy az örömöt át tudjuk élni. Ugye ma már mindenre lehet tablettát kapni, mindenféle fizikai, lelki örömre, vagy mindenféle fájdalomnak az elkerülésére, és igyekszünk ezekhez hozzájutni. Ismerjük már az örömnek, legalábbis a fizikai örömnek a biokémiáját, hogy milyen hormonok milyen módon szabadulnak fel, és mit ingerelnek, vagy stimulálnak a testünkben, és igyekszünk ezekhez hozzájutni mindenféle vegyszerek és egyéb szerek révén. Vagy valaki lehet, hogy éppen azokat az eseményeket gyűjti csokorba az életében, amitől ugye az adrenalin felmegy a testében, és aztán ez okoz majd neki örömet. Szóval igyekszünk ehhez minél hamarabb hozzájutni. Úgy tűnik, hogy az embernek az élete ma itt a 21. századra egyfajta menekülés az örömtelenség elől. Menekülés a fájdalom elől, menekülés az unalom elől, a hétköznapi, a szürkeség elől. Szeretnénk ebből kiszakadni. Amíg az elmúlt évszázadban vagy évszázadokban az volt a jellemző, hogy az ember ennek érdekében mindenféle eseményeket, összejöveteleket, rendezvényeket szervezett, ma már azt látjuk, hogy a fizikai világból is kimenekülünk, csak hogy az örömöt megtapasztaljuk. Ma már a virtuális világban éljük át az örömöt, és úgy gondoljuk, hogy nekünk nem kell a fizikai valóságban mozognunk, mert ott csak fájdalom, ott csak szomorúság vár ránk, ott csak kudarcok várnak, ott csak félelmek, megvetés vagy kiutasítás. És keressük a menekülést, hogy az örömöt megtaláljuk. A Prédikátor könyvét olvastam mostanában, és megmondom őszintén, hogy elég negatív hatással volt rám. Talán ti is éreztetek már, amikor végigolvastátok a Prédikátor könyvét ugye egy levegővel, vagy több levegővel, hogy ugye azért megfogalmazódik benne, hogy keresi itt, keresi ott a boldogságot, és csak azt találja, hogy egy kiábrándultság marad a végén. Aztán a Prédikátor könyvének a 8. részében, a 15. versben azt fogalmazza meg, hogy ezért az örömöt dicsérem, mert nincs jobb dolog az ember számára a nap alatt, mintha eszik, iszik és örül, és ez kíséri munkáját egész életén át, amelyet Isten adott néki a nap alatt. Úgy látszik, hogy a Prédikátor nem egy hitetlen szemszögből fogalmazza meg ezt, hiszen Istent, mint aki az életének fenntartója és irányítója, beleveszi a képbe, de mégiscsak azt fogalmazza meg, hogy az ember életének talán az egyik legfontosabb összetevője az öröm. És az örömnek a megtapasztalása vagy megélése. És valóban azt gondolom, hogy a világban az embereknek a többsége így gondolja, hogy az örömöt kell keresni az életben. Viszont nagyon érdekes, hogy számunkra, mintha Isten igéje az ő gyermekei számára nem azt fogalmazná meg, hogy te meneküljél az élet valósága elől, hogy megtaláld az örömöt, hanem azt fogalmazza meg Isten igéje, hogy az öröm az megtalálható az életnek a nehézségei között, az életnek a kudarcai között, az életnek a szenvedései között is ott van az öröm, jelen van az öröm. Neked nem az örömöt kell keresned és megtalálnod, hanem az örömnek a forrását kell megtalálnod. Mert ha arra rátaláltál, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy milyen esemény következik az életedbe, mindegy, hogy milyen körülmények közé kerülsz, az öröm, mint egyfajta, mondhatnánk, élmény, mint egyfajta érzés, mint egy állapot, az jelen lehet az életedben, mert ha abból a forrásból táplálkozol, ami az örömnek a forrása, akkor az öröm betöltheti az életedet, mindegy, mi történik veled. A hívő öröme. Mi a hívő öröme? Mit lehet megfogalmazni a hívő örömével kapcsolatosan? A vázlatunkban azt hiszem talán ez lett az első pont, ha van vázlatunk. Örülök, hogy elért hozzád, Laci. Kicsit későn küldtem meg. Azt látjuk a hívő örömével kapcsolatban, hogy Isten sokféle dolgot mond az örömmel kapcsolatban. Az Úr Jézus többször is mondja a tanítványoknak, és megerősíti a tanítványokban, hogy Istennek az a célja, hogy a hívőnek teljes öröme legyen. A János 15. fejezetében, a 16-ban, 17-ben újra meg újra elmondja ezt az igazságot az Úr Jézus. Azt mondja a 15-11-ben például, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Jézus, aki egy volt Istennel, aki Isten maga, akiben a Szentlélek teljes munkája jelen volt, és teljes jelenléte jelen volt, ő benne teljes öröm volt, és ezt az örömöt szeretné megünk megosztani. Szeretné, ha mi életünknek is része lenne ez az öröm. Istennel való beszélgetésében, imádságában a 17. részben, a 13. versben ezt olvassuk. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Megint csak azt fogalmazza meg Jézus itt ebben a részben, hogy Istennek az a célja, hogy az ő teljes öröme, az mi bennünk lakozzon, és teljes legyen bennünk. Isten nem megfosztani akar bennünket a teljes örömtől, hanem be akarja tölteni a szívünket a teljes örömmel. És valahol már érezzük ennek a titkát, hogy ez Jézushoz kötődik. Jézusban volt meg először, amikor itt a Földön bemutatta ezt számunkra, és Jézus ezt meg akarja osztani velünk, akik az ő követői vagyunk. János 16:27-ben ugyanígy fogalmazza meg, hogy a ti örömötök teljes legyen. Aztán egy másik helyen Isten azt mondja az örömről, a Galata levél 5. részében, a 22. versben, hogy az öröm egy indikátora valaminek, egy jelzése valaminek. Az öröm jelzése annak, hogy a Szentlélek Isten lakozást vett az életedben, teret nyert, és munkálkodik. Azt olvassuk a Galata 5:22-ben, hogy a lélek gyümölcse az öröm. A lélek gyümölcsének az egyik nyilvánvaló jele az öröm. A világban az ember azt az élményt, azt az eseményt keresi, ami aztán örömöt okoz az életében. Isten nem ezek felé, az élmények felé és események felé terelget bennünket, hanem arra akar rámutatni, hogy a forrása hol van az örömnek. Mi az, amiből az öröm fakad? Mi az, ami örömöt eredményez az életünkben, és betölti az életünket, hogy aztán majd másokra is átárad? És azt mondja, hogy ez a forrás, ez az Isten személyének, az Isten lényének a jelenléte az életünkben. Ha Isten szent lelke a szívedben van, akkor ott van az öröm forrása. Neked már nem kell kívül keresned az örömöt, mert ott van benned. A Szentlélek jelenléte és munkája adja az örömöt a szívünkben. És ez felülírhatja mindazt, ami az életünkben történik, ami az életünkben körülvesz bennünket. Kicsit kontrasztban a Prédikátor könyvével, Rómabeliekhez írt levél 14. részében, 17. versben azt olvassuk az örömmel kapcsolatban, Róma 14:17. Hiszen Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Én azt gondolom, hogy a Prédikátor nagyon jól fogalmazza meg azt, hogy tulajdonképpen az életben nincs nagyobb érték, mint az, hogyha örömmel tudjuk élni az életünket. És ez sokszor kötődik a mi tevékenységünkhöz. Amit eszünk, amit iszunk, akikkel együtt vagyunk. És ha megértjük, hogy ezeket Isten adja az életünkben, ez csodálatos örömmel tölt el bennünket. De van ennél egy nagyobb öröm, amiről itt a Rómabeliekhez írt levél beszél, az, amikor mi már nem a fizikai dolgokban keressük meg az örömünket, hanem megtaláljuk az örömünket annak az igazságában, hogy a Szentlélek jelen van az életünkben, munkálkodik az életünkben. A Szentlélek át akar formálni bennünket. A Szentlélek jelenléte maga örömforrása lehet számunkra. Aztán azt látjuk az igében, hogy a Szentlélek, az öröm, az nem feltétlenül érzés. Abban az értelemben, hogy lehet bizonyos érzéseknek a kombinációjában is jelen az öröm. Arról olvasunk Máté evangéliumában a hegyi beszédhez kapcsolódva, Jézus azt mondja, hogy boldogok, ugye, és sokféle boldogot felsorol, sokféle áldottat felsorolott a hegyi beszédben. A 11. versben, a Máté 5.11.12-ben azt mondja, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket. Hát ez kifejezetten nem egy pozitív érzésekkel járó esemény, amikor valakit üldöznek és gyaláznak. Azt mondja, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Hát ez sem általában pozitív érzéseket gerjeszt bennünk. Azt úgy folytatja a 12. versben, örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Azt olvassuk itt, hogy az Úr Jézus tudja, hogy az öröm és a szomorúság bizonyos értelemben egyszerre jelen lehet a hívő életében. Lehetünk szomorúak azok miatt, az események miatt, amik történnek velünk, ami lehet egy üldöztetés, lehet egy megaláztatás, lehet egy betegség, lehet egy haláleset, de mégis lehet öröm a szívünkben. Tehát az öröm nem feltétlenül kapcsolódik a környezetünkben történő eseményekhez, hanem valami sokkal fontosabbhoz, egy hitbeni meggyőződéshez, hogy én Krisztushoz tartozom, hogy jutalmam van a mennyben, hogy az vár rám, egy reménységhez, ami betölti a szívemet, ami reménységet Isten táplál az én életemben. A Péter levelében egy hasonló dolgot olvasunk, amikor Péter vigasztalja a gyülekezetet az első levelében. Az 1 Péter 1.6-ban azt mondja nekik, hogy ezen örvendeztek, mármint hogy azon, hogy Isten titeket megtart az üdvösségre. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, kissé megszomorodtatok a különféle kísértésekben. Azt látjuk, hogy a gyülekezet tagjai igen, megszomorodnak sokszor, elkeserednek, hogy annyiféle próba is kísértés ér bennünket. De ezzel egy időben lehet öröm a szívünkben, amit azt táplál, hogy mi Istenéi vagyunk, és Isten a kezében tart bennünket, és nem enged el bennünket. Jézusról azt mondjuk, hogy ő a teljességet hordozta, ő maga Isten. De mégis azt látjuk, hogy Jézus életében is jelen van a szomorúság, jelen van a gyász, jelen van az ő életében az elkeseredettség. Gondoljatok csak arra a helyzetre, amikor Lázár meghal, odaér a sírhoz, és látja a gyászoló sokaságot. Mit mond az ige? Megrendült a lelkében, megindult a lelkében. Nem olvassuk, hogy sírt volna, de úgy érezzük annak a pillanatnak a hatását, amikor látja azt a sok gyászt és szenvedést, amit a halál okoz a világban, és megrendül a lelkében. Jézus, akiben tökéletes öröm volt, ő lehetett szomorú. Igen, emberileg lehetünk szomorúak, de ugyanakkor a teljes öröm ott lehet bennünk. Ugyanezt látjuk akkor, amikor Keresztelő Jánost kivégzik. És mi Jézus reakciója? Gyertek, menjünk el egy lakatlan helyre, legyünk magunkban. Az egy gyász időszak volt az Úr Jézus számára. Hiszen az ő családtagja, barátja egy olyan személy ment el, aki az ő ügyében együtt küzdött vele. Az ő ügyét készítette elő. Azt látjuk, amikor Jézus látja a népet, ahogyan elcsüggetten ülött vele szembe, és hallgatja az ő igehirdetését, és szánakozik a sokaságon. Vagy ahogy közeledik Jeruzsálem felé, és siratja Jeruzsálemet a bűnei miatt. Vagy ahogyan ott van a Getsemáné kertjében, és azt olvassuk róla, hogy gyötrődött a lelkében. Szinte rettegés fogta el. Lehetséges ez? Az a személy, akiben teljes öröm van, mégis átélheti ezeket? Azt látjuk, hogy igen. Amikor érzelmileg átéljük a szenvedést, a gyászt, a fáradtságot, a kudarcot, a reménytelenséget, ugyanakkor átélhetjük az Istenben való örömet. Mert mindezeknek más a forrása. Az egyik kívülről jön és hat ránk, a másik pedig belülről fakad, és felülírhatja mindazt, ami a testünkben, a lelkünkben, az értelmünkben, az érzelmeinkben történik. Igen, lehet öröm a gyászban, lehet öröm a fájdalomban, lehet öröm a szomorúságban. A Róma 12.15-ben azt a felszólítást kapjuk, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Lehetséges ez? Eljövök ide a gyülekezetben, és egyszerre örülök és sírok? Igen, lehetséges. Lehetséges, hogy együtt gyászolok valakivel, aki gyászol, együtt kesergek valakivel, akinek fájdalma van, aki reménytelenül néz a jövő elé, mert valamilyen nagyon negatív, nem várt esemény következik be, de lehet, hogy együtt örülök ugyanakkor vele is és másokkal, örvendezem az Isten jelenlétében, mert tudom, hogy Isten szeret, tudom, hogy Istennek terve van az életemmel. Maga a Filippi levél tulajdonképpen önmagában egy ellentmondás, hiszen ha megnézzük a Filippi levelet, ez az a levél, amiben legtöbbször szerepel az öröm szó. Több mint 16-szor különböző formákban olvasunk arról, hogy hogyan biztatja Pál apostol a Filippi beieket arra, hogy örüljetek. És honnan írja Pál apostol ezt a levelet? Hol van most? Éppen Cipruson nyaral egy tengerparton, és írja, hogy egyébként marha jó itt az idő, gyertek, ha erre jártok, strandoljatok velem. Nem. Ő tulajdonképpen egy kudarcot él meg. Isten őt arra hívta, hogy a pogányok világossága legyen, és most hol van? Börtönben. Isten annyi különböző nehézségen át keresztül vezette, és oldott meg problémákat az életében, hogy tudja hirdetni az evangéliumot, és még céljai voltak, hogy eljusson Európa a más területeire, és megakadt az ő útja. Börtönből írja az ő levelét, fogságból. És aztán más leveleiből kiderül, hogy sokan cserben is hagyták ott abban a fogságban, nem éreztek együtt vele, nem gondoskodtak róla. Volt idő, amikor a Filippi beli gyülekezet volt az egyetlen, aki kész volt támogatást nyújtani Pál apostolnak. De mégis Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy legyen a ti örömötök teljes. Örüljetek, örüljetek az Úrban mindenkor. Olyan furcsa ez a parancs, azt gondolom, mert talán már 40 év is eltelt azóta, hogy legutóbb azt parancsolták nekünk, hogy csináljunk valami olyat, ami belülről egyáltalán nem fakad. Ugye, hogy lehet ilyet mondani, hogy örüljél, amikor egyáltalán nincs benned öröm? Lehet parancsra örülni? Pedig azt látjuk, hogy Isten igéje újra és újra felszólít bennünket. Akár kezdve az Ószövetségben a zsoltárokkal. Csak példaként említem a 95. zsoltárt, ami úgy kezdődik, hogy jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kőszinklánk előtt. Hát meg tudjuk mi ezt mindig tenni, bármilyen lelki állapotunk van, hogy jövünk örvendezve az Úr előtt. Lehet parancsra örülni. Én azt gondolom, hogy talán fogalmazhatjuk magunknak úgy ezt a felszólítást, hogy ez egy lehetőség. Lehet mindenkor örülni, hogyha jövünk a forráshoz, az öröm forrásához. Jövünk ahhoz, aki megadhatja nekünk az örömöt. Hozzuk a mi szívünk állapotát ő hozzá, és engedjük, hogy ő ezt megváltoztassa. Olyan jó látni a zsoltárokban is, főleg Dávid zsoltáraiban, ahogy az ő panaszát kiönti az Úr előtt, és ahogyan önti ki a panaszt, és egyre keserűbben mondja az Úrnak, egyszer csak megváltozik az egész zsoltárnak a hangulata, és már dicséret fogalmazódik meg az ajkán, és a végén egy bizonyosság, Uram, én hozzád tartozom, te a jobbomon vagy, én áldalak téged, te megtartasz engem. Menj a forráshoz, meríts abból az örömből. Ismerjük-e ezt az örömöt? Megvan-e az életünkben ez az öröm? Vagy lehet, hogy azt kell megfogalmazni, hogy igen, én ismertem ezt az örömöt valamikor, néhány évvel ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt, de már inkább a keserűség jellemző rám. A megfáradás, sok csalódás, kiábrándultság. Kell, hogy lássuk, hogy mi ennek az oka. Kell, hogy megtaláljuk, hogy hol vesztettük el az utat az öröm forrásához. Mert az öröm jelenléte az életünkben, az egy indikátora, egy jelzője annak, hogy a Szentlélek termi az ő gyümölcsét az életünkben. A második pontban hezitáltam egy darabig, hogy azt a címet adjam, hogy az öröm eszközei, vagy az öröm akadályai, de azt hiszem végül azt adtam, hogy az eszközök. Szerettem volna pozitívan megfogalmazni, de azért látjuk, hogy bizony van akadálya az örömnek, és itt a Filippi beliekhez írt levél is a negyedik részben megfogalmazza ezeket az akadályokat, talán inkább felszólító jelleggel. Az első, ami nem ebben az ige szakaszban van jelen, de újra és újra visszaköszönni látjuk az ige lapjain, hogy akadálya az örömnek az, ha nekem nincsen szoros közösségem az Úr Jézus Krisztussal. Róma beliekhez írt levél harmadik részében ugye azt olvassuk, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ugye az Isten dicsősége, az Isten jelenlétében élés hiánya, az egy tragédia az ember életére nézve. Hiszen nem tapasztalhatja meg azt a teljes örömöt, amit Jézus Krisztus kínál az embernek. És a bűn miatt van ez. A János első levelében is arra bátorít bennünket, János, hogy menjünk oda, valljuk meg a bűneinket az Úr Jézusnak. Legyünk közösségben Jézus vére által az Atyával. És amikor elkezdi a levelet János, akkor úgy fogalmazza meg, ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. Hogy az örömünk teljes legyen. Látjuk, hogy az örömnek az egyik igazi akadálya az, amikor valami odaáll Isten és közém, és nem engedi, hogy örüljek, nem engedi, hogy felhőtlen legyen az én szeretett kapcsolatom, közösségem Jézussal. És amikor ma az úrvacsorai közösségben jövünk az Úr Jézushoz, akkor ez egy lehetőség, hogy az öröm forrásához ismét odajáruljunk. Azáltal, hogy megvalljuk bűneinket, és elismerjük, hogy Jézus, csak te általad lehet nekem szabadságom, szabad menetelem az öröm forrásához. Csak te adhatsz nekem teljes örömet. De aztán itt a Filippi 4-ben van egy mondat, ami nekem úgy szemet szúrt, és nem hagyott nyugodni sokáig. Ugye azt mondja a 4. versben, örüljetek mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. És úgy sokáig gondolkodtam azon, hogy mit keres itt ez a mondat? Miért van ez itt? Miért kell nekem a szelídséggel foglalkoznom, amikor én az örömöt keresem? És ahogy gondolkodtam rajta, arra jutottam, talán tévesen, majd mondjátok, ha esetleg eltévedtem ebben a gondolatban, hogy amikor Isten arról beszél, hogy legyen a te szelídségetek nyilvánvaló, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy legyetek jámborak, legyen bennetek az az alázatos elfogadás, hogy jól van úgy, ahogy van. Isten biztosan tudja, hogy jól van úgy, ahogy van. Ugye ennek az ellentéte lehet az, amikor valaki lázad, amikor valaki azt gondolja, hogy nekem csak azért is meg kell változtatnom az életem eseményeit, a körülöttem élő személyeket, ahhoz, hogy örömöm lehessen. Mert amíg az ember így viselkedik vele, addig nem lehet örömöm. Amíg ez az esemény történik az életemben, addig nem lehet örömöm. Amíg ilyen a főnököm, amíg ilyenek a kollégáim, ilyenek a gyerekeim, addig nekem nem lehet örömöm. És valahol Isten arra bátorít bennünket, hogy legyen benned egyfajta szelíd elfogadás. Az a fajta hozzáállás, hogy Uram, te tudod, hogy mi a jó. Ha te ezt megengedted az életemben, akkor én ezt elfogadom. Az én sorsommal nem akarok lázadni. És nagyon sokszor mások hatása vezet bennünket oda, hogy ne a szelídség legyen bennünk, hanem a lázadás. Ugye elkezdünk beszélgetni a kollégákkal, megjön a fizetéspapír, és kiderült, hogy mindenkinek csak 1% fizetése van és volt. Na akkor hányadikok leszünk a sorba, hogy ezt elővegyük? Ugye közös ebéd, beszélgetés, akkor megy a poénkodás. Mi a te véleményed erről? Hát igen, van véleményem róla, az 1% az kisebb, mint a reálkeresett növekedés. De nekem ezt hangoztatni kell? Nekem ezt el kell mondani? Nekem egy bizonságot kell erről tennem? Hogy én elégedetlen vagyok a sorsommal? Vagy szelíden elfogadhatom, és azt mondhatom, hogy Uram, ha te így gondolod, akkor nyilván neked van más forrásod arra, hogy az én életemet örömtelivé és boldoggá tedd. És ugyanezt felsorolhatnánk az időjárással kapcsolatban, a kormányunkkal kapcsolatban, a családunkkal kapcsolatban, az iskolával kapcsolatban, a tanárainkkal kapcsolatban. Annyi területen mondhatjuk azt, hogy én nem akarom ezt, nem fogadom el, változtassuk meg. Vagy lehetünk szelídek és alázatosak, és mondhatjuk azt, hogy én arról akarok bizonságot tenni, hogy az én Uram jól tudja, hogy mi jó nekem. És olyan jó ez a biztatás, ami itt van ebben az igében, hogy az Úr közel. Időben is, amikor felülírja mindazt, ami ebben a világban történik, az ő tökéletes eljövetelével és országával, és térben is közel van hozzám. Ő nem valahol távolról nézi, hogy én hogy szenvedek az életben, hanem teljes örömével akar eltölteni abban a helyzetben, amiben vagyok. Legyen a ti szelídségetek ismert minden ember előtt. Legyen a mi bizonságtételünk az, hogy Uram, én nálad keresem az örömöt. Lehet, hogy örülhettem volna 5% fizetésemelésnek, ez nagyobb lenne az örömöm, mert a körülményeim jobbak lesznek, de én nálad keresem az örömöt. Az én örömöm forrása te vagy. Egy nagyon érdekes kis szösszenetet olvastam a napokban arról, hogy hogyan is szemlélünk az életünk eseményére, hagyd olvassam ezt föl. Csernapó története. Csernapó őt kivételesen bölcs embernek ismerték, akit azonban nem mindig tudtak megérteni. Így történt akkor is, amikor Csernapó egyetlen lova elveszett az erdőben. Valahogy elszabadult, és úgy elnyargalt, hogy nyoma veszett. Este jöttek a szomszédok, hogy kifejezzék együttérzésüket a nagy bajban, és apó azt kérdezte tőlük, honnan tudjátok, hogy ez baj? A szomszédok összenéztek, nem értették, hogy ne lenne baj, hiszen az öreg kenyérkeresetét vesztette el. Alig telt el egy nap, bámulatos esemény következett, Csernapó lova hazajött 4 vadlóval együtt, akikkel valahonnan a vadonban összebarátkozott. Az apó gyorsan becsukta a kaput, beterelte a lovakat az istálóba, jöttek is a szomszédok, hogy szerencsét kívánjanak, hiszen Csernapónak nagy jó jutott ösztárészül. Honnan tudjátok, hogy ez jó, érezte Csernapó. Másnap Csenapó fia elkezdett betörni és megszeríteni egy vadlovat, közben az egyik úgy levetette magára, hogy eltört a lába. Csúnya nyíltörés lett. Újra jöttek a szomszédok. Igazi keleti részvétel, hogy ebben a bajban mellé álljanak. Honnan tudjátok, hogy ez baj? Kérdezte Csenapó. A szomszédok megdöbbentek. Egyetlen fia állapotára ilyet mer mondani? Közben nagy csendet odakintről kétségbe esett jajgatást törte meg, mert kiderült, hogy a postás jár a faluban, és behívókat visz szét a legényeknek, mert kitört a háború. Csenapóékhoz is behívó érkezett, de micsoda szerencse, mondták a szomszédok. Ennek a fiúnak nem kell bevonulnia, mert eltört a lába. Honnan tudjátok, hogy ez szerencse? Kérdezte Csenapó. Na ez már sok volt a szomszédoknak. Felálltak minden szó nélkül, hazamentek, ki gondolta magáit. Csenapóék orvosért küldtek, jött is a missziós orvos, simbe törte a törött lábat, majd olvasott nekik az evangéliumból. A család fogékony szívvel hallgatta, megismerték Jézus Krisztust, az ő megváltójukat. Isten szeretete megragadta az egész családot, és akkor Csenapó ezt mondta, igen, ez már szerencse. Ugye az életünk eseményei különbözőképpen, különböző, tulajdonképpen szubjektív módon döntünk afelé, hogy ez most jó vagy nem jó. De ha Jézus Krisztus az életünkben van, már pedig ha ismerjük őt, szeretjük őt, akkor ott van jelen. Akkor mondhatjuk, hogy történhet ez, történhet az, az én örömöm forrása ő benne van. Szerencse, micsoda áldás az, hogy én ismerhetem őt. Egy másik akadály, vagy egy másik segédeszköz, hogy a mi örömünk teljes legyen, azt mondja itt a 6. versben, Filippi 4.6-ban, hogy semmiért se aggódjatok. Semmiért se aggódjatok. Amikor aggódunk, akkor tulajdonképpen mire koncentrálunk, mire nézünk? Amikor aggódunk, akkor arra nézünk, ami körülvesz bennünket. Vagy nézünk saját magunkra, akik meg annyi korláttal rendelkezünk. Kudarcot vallunk sokszor, megfeneklünk, elkeseredünk, jaj, veszékelünk. De Isten nem azt akarja, hogy magunkra nézzünk, vagy a körülményekre. Nem akarja, hogy állandó aggodalom töltsön el bennünket azon, amiatt, ami a környezetünkben történik, vagy ami velünk történik. Hanem azt szeretné, ha a tekintetünket ráirányítanánk. Az ő jelenlétére. És valahol ez nyitja meg számunkra az öröm forrását. Használhatunk ehhez segédeszközöket, hogy ez gyakorlati módon is megvalósuljon az életünkben. Monti egyik prédikációjában a 136. Zsoltárt vette végig. Az egy nagyon jó kis Zsoltár. Minden második mondata azt mondja, hogy mert örökké tart, mert örökké való az Isten szeretete. Olyan jó segédeszköz a Zsoltárok könyve ahhoz, hogy a tekintetünket Istenre irányítsuk, és ne saját magunkra. Lehet gyakorlat az életünkben az, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, adjunk hálát azért az eseményért, ami történik, vagy azzal kapcsolatban legalább valamiért, amit észreveszünk, hogy az Isten kezének a munkája. Legyen rendszeres a hálaadás, a köszönetmondás az életünkben. Minden kérés, amit Isten elé viszünk, és itt mondja tulajdonképpen a Filippi levélben a folytatásban, legyen hálával megfogalmazva. Fejezzük ki Istennek azt, hogy hálásak vagyunk neki azért, hogy ő gondoskodik rólunk, hogy terve van az életünkre nézve. A Kolossi 2.7-ben azt mondja Pál apostol, hogy ahogyan növekedtek a ti hálaadások, legyen egyre bőségesebb. Szeretném kérdezni tőletek és magamtól is, hogy ez jellemző az életünkre? Hogy a hálaadásunk egyre bőségesebb? Én inkább úgy veszem észre, hogy talán a megtérésünk idején, fiatal korunkban lehet, hogy volt egy ilyen felfelé ívelő időszak, amikor mindennek tudtunk örülni, mindenért hálát adtunk. És aztán ahogy jöttek az életnek a gondjai és a terhei, egyre kevésebb dologért tudunk hálát adni. Ezt újra meg kell tanulnunk. Ezt oda kell szánnunk magunkat erre, hogy Istennek hálával, Istent imádva, Istent dicsőítve tanuljunk meg imádkozni. Arra buzdít bennünket itt Isten igéje, hogy hálával fogalmazzuk meg a kéréseinket Isten előtt. Hogy vigyük Isten elé a mi imádságainkat, a mi könyörgéseinket. Nem számoltam össze, de az Úr Jézus szinte minden egyes emberekkel való találkozásában arra biztatja az embereket, hogy kérj, hogy jöjj, hogy higgy, hogy bízz, hogy remélj. Minden egyes alkalommal bátorít bennünket arra, hogy ha Isten gyermekei vagyunk, ha atyának szólítjuk a mennyei atyát, akkor ez nem jogosít fel bennünket arra, hogy a kéréseinket oda vigyük elé. Egy fordítás, nem tudom már melyik, fogalmaz úgy, hogy a ti kívánságaitokat. Még azokat is, amiről azt gondoljuk, hogy hát ez biztos nem fontos Isten számára. Ezt nem tartja Isten lényegesnek. Vigyük Isten elé. Majd ő eldönti, hogy mi az, ami hasznos számunkra. De legyen bennünk az a gyermeki bizalom és öröm, hogy igen, mindent elmondhatok Istennek. Mindent elmondhatok neki. És biztat bennünket Isten igéje, hogy tegyük ezt buzgón, tegyük ezt kitartással, tegyük ezt hittel, legyen őszinte a mi imádságunk. És tegyük ezt együtt, közösen is. Tulajdonképpen maga itt a felszólítás is együtt szól a Filippi-beli gyülekezetnek, hogy örüljetek, imádkozzatok, adjatok hálát, vigyétek a kéréseiteket Isten elé. Sokszor olyan jó, amikor úgy tudom megfogalmazni a kéréseimet, hogy másokkal is megosztom, ezzel kicsit úgy meg is alászkodom, és kifejezem, hogy nekem ebben a területben szükségem van segítségre. És olyan jó, hogy ezt, ha ezt meg tudjuk tenni egymás előtt, meg tudjuk tenni Isten előtt, és elismerjük, hogy szükségünk van rá. Azt mondja Isten, semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És itt egy csodálatos ígéret, ami azt gondolom, hogy szinte visszacsatolása és előkészítése annak a teljes örömnek, amit Isten ígér nekünk, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ez az az ígéret az, amivel Isten a Jézus teljes örömét előkészíti és elkészíti a szívünkben. A minden értelmet meghaladó békesség. Ez egy csodálatos dolog, amikor azt tudom mondani, hogy nem a körülményeim, nem az események, nem az emberek, akik körülöttem okozzák azt, hogy én örülök. Mert ha azokra nézek, akkor inkább elkeserednék. Nem tudom megmondani, hogy miért van öröm a szívemben. De olyan jó azt elmondani, hogy Isten örömöt ad a szívemben, mindazok ellenére, amik történnek velem. Isten felül tudja írni a biokémiát. Nem kell nekünk stimulálószer ahhoz, hogy örüljünk. Mert Isten minden értelmet meghaladó békességgel akarja betölteni a szívünket. És ez egy önmagába visszazáródó, egymást erősítő kör, mert hiszen így fejezi be, hogy ez a békesség, amely minden értelmet felülhalad, ami gondolatainkat kire irányítja, Krisztus Jézusra, magára, aki az örömöt akarja adni a mi életünkben. Krisztus Jézusra irányítja a figyelmünket, aki arra biztat bennünket, hogy adjunk hálát, hogy ne aggódjunk, hogy fogadjuk el az életünk eseményeit, mint Istentől jövő eseményeket, nyugodjunk meg abban, hogy Isten a kezében tartja az életünket, vigyük a kérésünket Isten elé, és ez egy önmagát erősítő folyamat. Amikor ebbe egyszer belekerülsz, akkor meglátod, hogy a vége az az, hogy a Szentlélek gyümölcse elkezd egyre inkább nyilvánvalóvá válni az életedben, és kiteljesedni. Isten békessége, öröme betölti az életünket. A harmadik pont, ami a vázlatunkban szerepel, az egy elég hosszú pont, és ezért nem is kezdek bele, hanem csak szeretnék egy házi feladatot adni a gyülekezetnek, mert a Filippi beliekhez írt levél tel is tele van olyan eseménnyel, ami a hívők számára örömnek a tárgya, ami felett lehet örvendezni. Mert hogy Isten azért nem arra kárhoztat bennünket, hogy mi nem találunk az életben olyan eseményt, aminek örülni tudnánk. Igenis, van rengeteg ilyen esemény. Ha elkezdjük a Filippi 1-től a végéig, akkor újra és újra Isten felsorol olyan eseményeket, aminek a hívő örvendezik. De azt gondolom, hogy azért egy fontos információ az, hogy ezeknek akkor tudunk igazán örülni, amikor Jézus öröme van a szívünkben. Hiszen ezek olyan események, amik Isten országával kapcsolatosak. Isten országában történő előrelépés, Isten országának a növekedése, Isten országában imádságoknak a meghallgatása, imákra adott válasz, amik a mi teljes örömünknek az okozói lehetnek. Ha valakinél esetleg van ceruza is jegyzet, akkor egy-két dolgot felsorolok, hogy mit olvassunk céltudatosan is a Filippi beliekhez írt levélből. Például a Filippi első részéből a 4.-5. verset, az első részből a 18-at, a másodikból a 2. verset, a 17.-18. verset, a 29.-30. verset, a Filippi 4-ből a 10-et, 19-et és a 20-at. És még lehetne sorolni, hogy mi minden mást, amiben Isten Istennek az az öröme jelenik meg, hogy igenis olyan eseményeket is ad az életünkben, ami aztán még teljesebbé teszi a mi örömünket. Nehemiás könyvében olvasunk arról, ami talán ránk is elkövetkezik most itt az úrvacsora vételekor. Nehemiás életében, amikor már az ő munkájával tulajdonképpen előre haladt, akkor azt látta, hogy azért a népnek a szíve megváltozott, és sok minden beköltözött az embereknek a szívébe, ami nem Isten szerint való volt, és egy bűnbánatra hívta Nehémiás Izrael népét. De amikor a nép bűnbánatra jutott, akkor a 8. rész 10. versében azt mondja nekik, ne gyászoljatok, és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírva hallgatta végig a törvény szavait. Ezt mondták nekik, menjetek, egyetek valami finomat, ígyatok valami jót, juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert ami Urunk szent napja ez, ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek, vagy a régi fordítás szerint a ti erősségetek. Arra bátorít bennünket Isten igéje, hogy ha meg is kell vallanunk a bűneinket Isten előtt, ha meg is kell bánnunk mindazt, amiben eltévedtünk, az Úr előtt való örvendezés újult erőt ad nekünk ahhoz, hogy tovább haladjunk az utunkon. És szeretném az igehirdetést befejezni egy Zsoltárral, a 33-kal, amiben azt gondolom, hogy talán össze is van foglalva az örömnek a definíciója. Hadd olvassam föl végig, aztán majd az utolsó verseket újra. 33. Zsoltár tehát így szól. Örüljetek az Úrnak, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, 10 húrú lanttal, zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjetek hangszereitek, mert az Úr igéje igaz. Mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete, gáttal torlaszolt el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad. Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindannyiuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt. Nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, és éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Ha meg kellene fogalmazni, hogy mi az öröm definíciója a hívő ember számára, akkor lehet, hogy talán nem pontos az a definíció, de én úgy fogalmaznám, hogy az a reménység, az a megnyugvás, hogy az Úr kezében tartja az életünket. Az Úr jelen van az életünkben, és ő adja nekünk az örömet. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, megvalljuk neked, hogy annyiszor elhagyjuk az öröm forrását, és más pótszereket keresünk, amivel ideig óráig való örömöt próbálunk nyerni. A világ tel is tele van ilyenekkel, és ontja magából, és sokszor minket is megtéveszt ezzel. Bocsásd meg, amikor ehhez nyúlunk, amikor ezután vágyódunk, amikor az azonnali örömöt keressük. Uram, azt mondtad, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak, és mi ezt olyan sokszor nem találjuk meg. Elmegyünk mellette, nem is gondolunk rá, hogy ezt nálad keressük. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy hadd találjuk meg a teljes örömöt te nálad. Jézus Krisztus öröme, hagyj legyen teljes mi bennünk. Segíts nekünk újra átélni, megélni azt az örömöt, ami csak nálad található. Szentlélek, Isten, járd át a szívünket, ítéld meg a gondolatainkat, segíts bennünket oda a forráshoz, hadd merítsünk Jézus Krisztusból, hadd tegye teljessé az ő örömét mi bennünk. Kérlek, hogy vezess bennünket a hétköznapokban azokra az akadályokra, azoknak a megértésére, amik eddig visszatartották ezt az örömöt az életünkből. Te tudod, hogy mik azok a mi életünkben. És segíts bennünket oda az öröm forrásához. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.